95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békét sürgetett, valamint a humanitárius segélyek célba juttatását a gázai övezetben 14. Leó pápasága legelső általános audienciáján, amelyen 40 ezeren vettek részt a Szentpéter téren. A Szentatya egyre aggasztóbbnak és fájdalmasabbnak nevezte a gázai övezetben kialakult helyzetet. A harcok befejezését sürgette, a humanitárius segítség célba juttatását szorgalmazta tehát, hangoztatva, hogy a konfliktus kínszenvedéssel teli árát a gyermekek, idősek, betegek fizetik meg. A Türkországok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ma ez nem lenne, akkor Magyarországon nem lenne sem gáz, sem energia. Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3x-4x annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általánosításában az országgyűlésben. Nagy Márton elmondta, jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a partnereivel méltányossági alapon segít akkor, ha valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése bekövetkezne. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még kedden, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB-kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Andrii Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el, közölt a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és az oltóanyagokhoz való gyorsabb hozzáférés egy lehetséges jövőbeli világjárvány esetén. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Miután a május 29-ére tervezett kilövést elhalasztották, várható a június 8-án, az Egyesült Államok keleti parti időzónája szerint 9 óra 11 perckor indul az Axiom 4 űrmisszió, a Kennedy űrközpont 39A indítóállomásáról, fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal. A küldetés sokszínű kutatási portfóliója mintegy 60 tudományos kutatást foglal magában, amelyek 31 országot képviselnek. Végül az időjárásról. Kezdetben majd csak elszórtan, aztán napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatalok. Sokfelé megélénkül, és egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa első katekézise. A magvető bízik, hogy igéje, ő maga termésé lesz bennünk. Leó pápa felhívása Gáza érdekében. Elég volt az ellenségeskedésből, az árát a gyermekek és az idősek fizetik meg. 14. Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak.
Leó pápa első katekézise. A magvető bízik bennünk, hogy igéje ő maga termésé lesz bennünk. 14. Leó pápa első szerdai katekézise az általános kilakatás keretében folytatta a Ferenc pápa által az év elején megkezdett jubileumi sorozatot. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Leó pápa a magvetéről szóló példabeszédben rejlő reménységről emlékezett. Jézus ugyanis mindenhova elhinti a magot, abban bízva, hogy az ő magja, az ő igéje, vagyis ő maga termékenyé válik bennünk, még a mostóha körülmények között is. Szerdán délelőtt 3:10-kor a Szent Atya fehér pápa mobilián végigjárt a Szent Péter teret Jóris megtöltő hívek sorai között, akik az első szeretet lelkesedésével és forróságával köszöntötték őt. Ezután olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német, kínai, arab és lengyel nyelven olvasták fel a Máté evangéliumából a magvetőről szóló ismert példázatot, amelyben arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az a tékozzó magvető valójában annak az Istennek a képe, aki szeret minket. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek!
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Örömmel köszöntelek benneteket az első általános kihallgatáson, kezdte beszédét a pápa, mire az első kihallgatás részvevői nagy tapsra fogadták a Szent Atya szavait, aki bejelentette, hogy folytatja a Ferenc pápa által megkezdett jubileumi katekézise sorozatát, amelynek címe Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ma tovább emlékedünk Jézus példázatain, amelyek segítenek újra ráállni a reményre, mert megmutatják, hogyan működik Isten a történelemben. Most egy olyan példázattal áll elő, amely egy kicsit különleges, hiszen egyfajta bevezetés az összes többi példabeszédhez, és ez pedig a magvetőről szóló példázat. Bizonyos értelemben ebben a történetben felismerhetjük Jézus kommunikációs módját, amely nagyon sokat taníthat nekünk az evangélium mai hirdetéséről. Minden példabeszéd elmesél egy történetet a mindennapi életből, de mégis ennél valami többet akar mondani nekünk, és egy mélyebb értelemre akar utalni. A példázat kérdéseket vet fel bennünk, arra hív, hogy ne álljunk meg a látszatnál. Az elmesélt történet, vagy abban rejlő kép előtt megkérdezhetem magamtól, ajánlotta Leó pápa. Hol vagyok én ebben a történetben? Mit mond ez a kép az én életemnek? A példázat kifejezés valójában a görög paraballein igéből származik, ami azt jelenti, hogy eléje vetni. A példabeszéd olyan szó elé állít, amely provokál, és arra késztet, hogy kérdőre vonjam magam. A magvetés példázata pontosan Isten szavának dinamikájáról és azáltal a kiválasztott hatásokról beszél. Az evangélium minden szava ugyanis olyan, mint egy mag, amelyet életünk talajába vetünk. Jézus sokszor használja mag képét különböző jelentésekkel. Máté evangéliumának 13. fejezetében a magvetőről szóló példabeszéd egy sor egyéb kis példázatot vezet be, amelyek közül néhány pontosan arról szól, ami a földben történik. A búza és a konkoly, a mustármag, a földbe rejtett kincs. Mi is tehát ez a talaj? Kérdezte Leó pápa.
È il nostro cuore, ma è anche il mondo, la comunità, la chiesa.
A mi szívünk, továbbá a világ, a közösség és az egyház is. Isten igéje ugyanis minden valóságot megtermékenyít és kihívás elé állít. A történet elején látjuk, hogy Jézus elmegy otthonról és nagy tömeg gyűlik köréje. Szava lenyűgöz és kíváncsivá tesz. Az emberek között nyilvánvalóan sokféle helyzet van. Jézus szava mégis mindenkihez szól, de mindenkiben másképp hat. Ez az összefüggés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a példabeszéd értelmét. Egy meglehetősen eredeti magvető indul el magvetésre, de nem törődik azzal, hogy hova esik a mag. Oda is elszórja a magokat, ahol nem valószínű, hogy azok termést hoznak. Útfélre, kövek közé és tövisek közé. A magvető ilyen viselkedése meglepi a hallgatót, és arra készteti az embert, hogy megkérdezze. Hogyan lehetséges ez? Mi megszoktuk, hogy kiszámítjuk a dolgokat, és néha szükség is van rá, de a szeretetben ez nem érvényesül. Az a mód, ahogy ez a tékozó magvető elveti a magot, annak a képe, ahogyan Isten szeret minket, hangsúlyozta Leó pápa. Való igaz, hogy a mag sorsa attól is függ, hogy a talaj hogyan fogadja be, és milyen helyzetbe kerül, de mindenekelőtt Jézusnak ez a példabeszéde azt mondja nekünk, hogy Isten mindenféle talajra, vagyis bármelyik helyzetünkben elveti igéjének magját. Mert mi néha felületesebbek és szórakozottabbak vagyunk, néha hagyjuk, hogy elragadjon a lelkesedés, néha az élet gondjai terhelnek bennünket, de van olyan is, amikor készségesek és befogadóak vagyunk. Isten pedig bizakodó is reméli, hogy előbb-utóbb kisarjad a mag. Ő így szeret minket. Nem várja, hogy mi legyünk a legjobb talaj, mindig nagy lelkűen adja nekünk az igéjét. Azt látva, hogy ő bízik bennünk, talán megszületik bennünk a vágy, hogy jobb talajjá legyünk. Ez az a remény, amely Isten nagy lelkűségének és irgalmának szikláján nyugszik. Jézus a példa beszéddel, hogy miként terem gyümölcsöt a mag, egyúttal az ő életéről is szól. Jézus az ige, ő a mag. A magnak pedig, hogy gyümölcsöt teremjen, meg kell halnia.
Allora, questa parabola ci dice che Dio è pronto a sprecare per noi e che Gesù è disposto a morire per trasformare la nostra vita.
Ez a példázat tehát azt mondja nekünk, hogy Isten hajlandó tékozolni értünk, és hogy Jézus hajlandó meghalni, hogy átalakítsa az életünket. Ennek kapcsán Leó pápának Van Gogh egy gyönyörű festménye jutott eszébe. A magvetés napnyugtakor. A kép a tűző napon álló magvetőről, a földműves fáradtságáról szól neki. Feltűni a pápa számára, hogy a vetés mögött Van Gogh már az érett gabonát ábrázolta. Számára ez a kép a reményele, hiszen így vagy úgy, de a mag meghozta a gyümölcsét. Nem tudjuk biztosan, hogyan történt, de így van, beérett. A jelenet középpontjában azonban nem a magvető áll, aki oldalt van, hanem az egész festményt a nap képe uralja. Talán azért, hogy emlékeztessen minket arra, hogy Isten az, aki mozgatja a történelmet, még ha néha hiányzik, vagy ha távolinak is tűnik. A nap az, amely felmelegíti a föld rögeit, és megérleli a magot. Kedves testvéreim, ma milyen élethelyzetben ér el minket Isten igéje? Kérdezte a pápa. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy mindig befogadjuk ezt a magot, amely az ő szava. És ha rájövünk, hogy nem vagyunk termékeny talaj, ne csüggedjünk, hanem kérjük őt, hogy dolgozzon rajtunk, hogy mind jobb termőföldé tegyen bennünket. Zárta katekézését Leó pápa.
Leó pápa felhívása Gáza érdekében. Imádkozzuk a rózsafüzért a békéért. Első szerdai általános audienciájának végén a pápa felhívást intézette a gázai övezet egyre aggasztóbb helyzetének megoldásáért, ahol nem szűnnek a támadások, az emberek pedig éhen halnak. Tegyék lehetővé a méltó humanitárius segélyek eljutását.
Pregate il rosario ogni giorno per la pace.
A híveket a Szent Atya arra szólította, hogy imádkozzák a rózsafüzért a békért, hogy a szíveket lefegyverezzük. Egy hónapja halt meg Ferenc pápa, nagy hálával emlékezünk rá.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Egyre aggasztóbb és fájdalmasabb a helyzet a gázai szorosban. Ismételten szívből jövő felhívást intézek azért, hogy lehetővé tegyék a méltó humanitárius segélyek bejutását, és véget vessenek az ellenségeskedésnek, aminek gyötrelmes árát a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. 40 ezer hívő jelenlétében tartotta meg az első általános kihallgatást 14. Leó pápa Szentpéter téren.
Katekézise felolvasása után újból felemelte szavát Gáza érdekében, mely már több mint másfél éve a halál, az erőszak, a pusztítás, az éhezés helyszíne, melyet az éppen most folyó Gedeon szekerei nevű izraeli katonai offenzíva sújt. A múlt vasárnapi Regina Czöli elimádkozásakor a pápaságát megkezdő szentmisét követően 14. Leó felszólalt, amiért a gázai övezetben a túlélő gyermekek, családok, idősek éheznek. Most is elítélte az erőszakot, ami megakadályozza a fegyvertelen és lefegyverző béke elérését, amit már az első alkalommal is kért, amikor megválasztása után megjelent a Szent Péter Bazilika központi erkélyén. A gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a hivatásunk, hogy a reményt hintsük el és a békét építsük, mondta. A különböző nyelvű köszöntések során a kínai híveket arra buzdította, hogy örömmel haladjanak a hit útján, életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztus békéjéről.
I'm happy to welcome the English speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway.
Az angol nyelven beszélő zarándokoknak, köztük a magyaroknak, azt kívánta, hogy a remény szentéve hozzon nekik kegyelmeket és lelki megújulást. Jézus Urunk örömét és békéjét kérve számukra. Spanyolul arra biztatott, hogy reménnyel szemléljék az Úr csodálatos képét, aki szeretetét szívünkbe árasztja. Kérjük tőle csüggedés nélkül, hogy alakítson át termőtalajjá, mely gyümölcsöt hoz anélkül, hogy tudnánk hogyan. Franciául szólva 14. Leó pápa Isten kegyelméért fohászkodott, hogy szántsa fel szívünket, és tegye azt termékeny talajjá, hogy befogadjuk és növeljük Isten igéjének magvát. A német zarándokoknak Szent Pál apostolt idézte a pápa. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Egy gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a feladatunk, hogy a reményt vessük el és a békét építsük. Szűz Mária, a jó tanács anyja kísérjen utatokon. A lengyel zarándokokhoz fordulva 14. Leó a magvetésről beszélt Isten szava összefüggésében. Hagyják, hogy Isten szavának magva kicsirázzon bennük, és bőséges termést hozzon. Hallgassák figyelmesen szavát, hogy bölcs döntéseket hozzanak személyes, családi és társadalmi életükben. Az arab ajkú hívektől azt kérte, hogy májusban, mely a szűzanyának szentelt hónap, imádkozzák a rózsafüzért, hogy hatására valódi béke töltse el szívünket. Az Úr áldja meg, és őrizze őket minden rossztól. A Portugáliából és Brazíliából érkezett zarándokokat köszöntve, Leó pápa a fatimai szűzanya felhívását ismételte meg. Imádkozzák minden nap a szentolvasót a békéért. Máriával együtt kérjük, hogy az emberek ne zárkózzanak el Istennek ettől az ajándékától, és fegyverezzék le szívüket. Végezetül a jelenlévő 40 000 hívő tapsától kísérve, Leó pápa hálával emlékezett elődjére, az egy hónapja elhunyt Ferenc pápára.
E non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre.
Negyedik Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájának 10. évfordulója előtt 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a Rio de Janeiro-i Pápai Katolikus Egyetemen összegyűlt közös otthonunk gondozásáért felelős egyetemek hálózatának. A találkozó résztvevőit köszöntve a Szentatya örömét fejezte ki a hálózat elkötelezettsége miatt, hogy a COP30 klímacsúcsra való felkészülés érdekében szinodális módon végez megkülönböztetést. Elismerte az egyetemek erőfeszítéseit, hogy az államadósság és az ökológiai adósság közötti lehetséges megbékélésről elmélkednek, egy olyan témáról, amelyet nemrégiben a Béke Világnapjára kiadott üzenetben is kiemeltek. Ez a jubileumi év, tette hozzá a pápa, a remény éve, és arra hívja a fiatalokat, hogy reménnyel folytassák törekvéseiket. 14. Leó pápa közvetlenül az egyetemi rektorokhoz fordulva hangsúlyozta: bátorítást szeretnék küldeni önöknek ahhoz a küldetéshez, amelyet magukra vállaltak. Hogy integrációs hidakat építsenek Amerika és az Ibériai félsziget között, az ökológiai, a társadalmi és a környezeti igazságosságért dolgozva. Videó üzenetének végén Leó pápa háláját fejezte ki minden jelenlévőnek elkötelezettségükért és szolgálatukért, megköszönve nekik minden erőfeszítésüket és munkájukat. Végül arra buzdított mindenkit, hogy folytassák a hidak építését. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak. Mély hálám 14. Leónak a béke iránti szüntelen elkötelezettségéért, és azért, hogy készen áll a Vatikánban megrendezni a következő Ukrajnáról szóló tárgyalásokat. A közleményben az olasz miniszterelnöki hivatal kifejezte háláját a 14. Leó pápa és Giorgia Meloni kormányfő között május 20-án kedden lezajlott telefonbeszélgetés eredményéért. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy Giorgia Meloni hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és más európai vezetőkkel, amely során az olasz miniszterelnököt felkérték, érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni a tárgyalásoknak. A pápa már május 14-én a keleti egyházak jubileumának résztvevőivel tartott kihallgatáson jelezte, hogy minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy a béke terjedjen. Kifejezte a Szentszék azon szándékát, hogy olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát. A népek békét akarnak, és én szívemmel a kezemben azt mondom a népek vezetőinek, találkozzunk, folytassunk párbeszédet, tárgyaljunk. Két nappal később újságíróknak válaszolva Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta a Szentszék rendelkezésre állásának konkrét jelentését, vagyis azt, hogy felajánlja a Vatikán a színhelyet a két fél közötti közvetlen találkozóra, hogy megkezdődhessenek a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással. Ez a helyszín rendelkezésre bocsátása. Mindig is mondtuk, mindig is ismételgettük, rendelkezésre állunk. Ha találkozni szeretnétek, a Szentszék, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín lehetne, az ügy minden tekintetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kaszaboglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kaszaboglárka vagyok, az Erdélyi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Valkó Viola vagyok, 15 éves, az Andrássy iskolából.
Én Király Viktória vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Király Eszter vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Én Hajdú Bájnt vagyok, szintén az Andrássy iskolából.
Mikor találkoztatok először a Bibliával? Mi az első emléketek ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Én pontosan nem emlékszek, de biztos, hogy általános iskolába, ugye, hogy katolikus iskolába is jártunk, így ott biztos, hogy voltak már ilyen gyerekeknek való bibliák, meg még a dédi mamámnak volt, azt hiszem, ilyen képes bibliája, és ő azt nekünk adta. Szóval az megvan azóta is, és akkor. Ez is ilyen kisebb korunkban.
Hát amúgy nekem is ugyanez igazából, hogy én is nekem az első az, amikor a dédi mamámtól kaptuk meg ezt a képes bibliát, és ez egyébként ilyen gyerekeknek való volt, meg ilyen sok kép volt benne, szóval tényleg ilyen a gyerekeknek.
Viola? Én szerencsére már azaz, hogy nekem apukám nagyon vallásos, ugye, és a nagymamám is, szóval nekem már iskola előtt is lehetőségem adódott megismerni a Bibliát, és nekünk volt otthon nagyon sok gyerekbibliánk is, meg ugye igazi is, tehát azt még nem nézegettem, mert nem volt benne kép, és arra is emlékszem, hogy ilyen vásárokon, meg piacokon is mindig ilyen Bibliával kapcsolatos könyveket kértem, szóval szerencsére én nagyon hamar megismerkedtem ezzel.
Bálint?
Én sem emlékszem sajnos pontosan, de szerintem általános iskolában volt az első találkozásom.
Képzeljétek el, nekem az első ilyen emlékem, engem ugye gyerekkoromban nem neveltek vallásosan, és találtam otthon egy régi kazettát, tudjátok, amit így a magnóba lehetett berakni, és abban és volt egy olyan kazettánk, hogy Jézus példabeszédei. És így kérdeztem anyukámat, így már mikor így otthon megtaláltam, hogy de hát ez hogy, mikor ugye ők nem voltak vallásosak akkor, és valahogy valamilyen régiség vásárba találták, és úgy gondolták, hogy ez biztos jó lesz majd a lányunknak a későbbiekben, és hát tényleg hasznos dolog lett így később, bár most már nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán ilyen magnót rakni, amiben ilyen régi kazettákat lehet belerakni, de ez akkor nagyon, nagyon újdonságnak számított.
Na, tudtok-e esetleg bibliafordítást mondani, hogy milyen bibliafordítást olvasunk mi katolikusok? Kettő van. Van egy híres bibliafordítónk. Szent
Jeromos.
A Bibliát 3 kontinensen, 3 különböző nyelven, és körülbelül 1500 éven keresztül írták. Ez nem egy olyan könnyed könyv, amit így elolvasunk, amikor éppen úgy, amikor ilyen könnyed olvasmányra vágyunk, hanem igen, ebben azért kőkemény dolgok vannak benne. Na, mennyi könyv van a Bibliában, meg tudjátok-e mondani, és milyen két részre osztjuk a Bibliát?
Ószövetségre és Újszövetségre.
Igen.
Az Ószövetségben 46, az Újszövetségben pedig 27.
Így van, nagyon jó, szuper. És akkor szeretném itt elmondani nektek, hogy milyen típusú könyveket különböztetünk meg a Bibliában. Ugye az Ószövetség, de hogyha nézzük, akkor nagyon sok történeti könyv van, ami bizonyos történeteket, az ószövetségi nép történetét, a zsidóság történetét meséli el. Ilyenek például Bírák könyve, Mózesnek az első 5 könyve, ugye a Tóra, a Krónikák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, ezek mind-mind történeti könyvek. Aztán vannak tanítói könyvek, mint az Énekek éneke, amit egyébként ilyen kicsit ilyen Isten szerelmes verse az embereknek, de ide soroljuk Jobb könyvét, de a Bölcsesség könyvét is. Vannak a prófétai könyvek, amiket a próféták írtak, Dániel könyve, Joel könyve, Ámosz, Abdiás, Jónás könyve, ők mind-mind próféták voltak, és ugye ezt az új szövetséget, vagy ószövetséget melyik könyv kezdi?
Teremtéskönyv.
Ugye a teremtés könyvével kezdjük, és akkor utána az új szövetségben is szintén vannak történeti könyvek, az evangéliumok, apostolok cselekedetei, tanítói könyvek, ugye itt a sok-sok levél, korintusi levél, ezeknek nagy részét Szent Pál apostol írta, ugye zsidókhoz írt levél, és hát a végét zárja a prófétai könyv, a melyik könyv, már tudja valaki mondani, a Biblia melyik könyvvel zárul, mi az utolsó könyve.
Jelenések könyve.
Igen, így van, ügyes, hogy Eszter, a Jelenések könyve, ezzel zárul a Biblia. Nektek van-e kedvenc könyvetek a Bibliában?
Hát nekem nagyon tetszik Szent Pál apostolnak a történetei. Kitanulán ehhez kapcsolódóan néztünk is filmet, és szerintem ezek nagyon tanulságos könyvek lehetnek. Leírja a keresztény üldözéseket, meg a... Igen.
Szóval szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon hasznos lehet, hogyha elolvassuk, hogy igazából hogy milyen volt a helyzet régen, és hogy milyen a helyzet manapság, és szerintem így azért látszik a változás.
Igen, ugye Pál apostoldal kapcsolatban egyháztörténelem órán néztük a Pál Krisztus apostola című filmet, ami Szent Pál apostolnak a történetét mutatja be, és hát azt is, hogy ő milyen körülmények között írta a leveleit. Viki?
Én nekem most így konkrétan kedvencem nem jut eszembe, viszont arra emlékszek, hogy általános iskolában, amikor még kisebbek voltunk, nagyon szerettem Mózesnek a történeteit, szóval ezt tudnám mondani.
Mózes könyvé, Viola?
Hát nekem is a történeti részek tetszettek, meg tetszenek nagyon, vagy mikor Jézus csodáiról olvasunk, szóval az ilyen fajta részek.
Bálint?
Nekem konkrét kedvenc könyvem nincsen, viszont az én kedvenc történetem az a zsidóságnak a szenvedés, illetve a kimenekülése Egyiptomból. Ugyanis erről van egy nagyon jó rajzfilm, amit én már nagyon fiatal láttam, és azóta is nagyon szép emlékek fűznek ahhoz a történethez.
Melyik rajzfilm?
Szerintem azt a Mózes.
Egyiptom hercege.
Azt általános iskolában is megnéztük.
Igen, meg talán jól is, nem?
Igen, hát valami is néztétek.
Szerintem pont egy év, amikor a nyílt napok voltak.
Amikor tűzben járok, benne még forróban a
felmerül az a kérdés így mindenkiben szerintem, hogy jó, oké, itt van a Biblia, itt van az Ószövetség, itt van az Újszövetség, de mennyire megbízhatóak ezek a könyvek, hogy mi alapján mondhatjuk azt, hogy na az, ami ide le van írva, ez tényleg így történt, ez tényleg igaz, ez a való életben is megtörtént. Ugye Jézus személyével nem csak hittanórán találkozhattok, hanem történelem órákon is, hiszen ő, mint történelmi személy belekerült a történelem könyvekbe. Miért mondhatjuk rá, hogy megbízható? Körbe fogom nektek itt adni ennek a bizonyítékait, és akkor szeretném kérni, hogy egy-egy részét olvassátok föl ennek.
A Bibliát három kontinensen, három különböző nyelven is körülbelül 1500 éven keresztül írták. Bár elsődleges forrása Isten, mégis több mint 35 különböző szerző vetette papírra a sorait. Különféle irodalmi stílusokban. Az írók között találunk profétát, hadvezért, királyt, pásztort, halászt, vámszedőt, sőt még orvost is. Ezzel együtt a Biblia egy egységes üzenetet ad át. Isten megváltás tervének a fokozatos kinyilatkoztatását. Ez abból is látszik, hogy a könyvben több tízezer alkalommal hivatkoznak egymásra egy átfogó, szerves, egy egységet alkotva.
Igen, tehát van a Bibliának egy belső egysége. Kettes?
A fennmaradt kéziratok. A Bibliából több kézirat áll rendelkezésünkre, mint bármely más ókori dokumentumból, és az Új Szövetség esetén telt el a legrövidebb idő az eredeti kézirat és a legkorábbi fennmaradt másolat keletkezése között. Tudtad például, hogy Arisztotelész poétikájából csupán 49 másolat maradt fenn, és ezek is az eredetihez képest 1400 évvel később származnak? Julius Caesar gallok elleni háborújáról is csupán 9-10 kézirat tanúskodik, amelyek 1000 évvel későbbiek, sőt Tukidides írásaiból is mindössze 8 tekercs maradt ránk, amelyeket az eredeti után 1300 évvel később írtak. Még Homérosz Iliászából is csak 1757 példányunk van. Ezzel szemben az Új Szövetségből több mint 25 000 kézirat áll rendelkezésünkre. Ráadásul Jézus életét és az apostoli leveleket már az első században lejegyezték, és a jelenlegi kézirataink ennél csupán 250-300 évvel későbbre datálhatók.
Szemtanúk írták le, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanú voltunk Isteni felségének. A korintusiakhoz írt levelében Pál is leírja, hogy sokan, akik szemtanúi voltak Jézus feltámadásának, még éltek levelének megírásakor. A nyilvános felolvasásra szánt leveleket ezek az emberek könnyedén megcáfolhatták volna, ha hamisak lettek volna.
Igen, tehát lett volna alkalom megcáfolni a leírtakat, hogyha azok hamisak lennének. Négyes?
A külső források. A Biblia fontos tartalmi egységeit külső források is megerősítik. Olyan nem keresztény szerzők, mint Tacitus, Josephus Flavius, vagy éppen ifja Plinius. Megemlítik írásaikban, hogy Krisztus Pilátus ítélte halálra, hogy harmadnapra feltámadt, hogy csodákat tett, és hogy a keresztények istenként imádták. Régészeti ásatások szintúgy a bibliai történeteket hitelességét igazolják. Megtalálták például a leplet, amelybe Jézus testét helyezték, illetve egy Julius Augustus a Jézus élete alatt uralkodó egyik római császár ábrázoló érmét is. De szintén találtak egy Góliát nevet viselő cseréfeliratot, és Noé bárkájának állítólagos helyét, valamint Jerikó városát is azonosították. Sok más leletet is felfedeztek, de talán ezek közül a legjelentősebb az Ószövetség számos könyvét tartalmazó holtengeri tekercsök, amelyek közel 100%-ban megegyeznek a felfedezés pontjai legrégebbinek. Gondolt 1000 évvel később kéziratokkal. Határozottan kijelenthetjük, hogy mindeddig nem történt olyan régészeti felfedezés, amely a Biblia bármely részét megcáfolta volna, mondta Nelson Gleck, neves bibliai régész.
A Bibliát nem csak vallásos emberek, hanem egyébként nagyon-nagyon sokan kutatják, és nagyon sokan keresnek különböző bibliai leleteket. És az utolsó ilyen okunk a megbízható, Biblia megbízhatóságára, az a konkrét proféciák beteljesülései, hiszen a Biblia legalább 60 olyan eseményről számol be, amelyek konkrét proféciák beteljesülései voltak. Például a 22. Zsoltár, amelyben Dávid király Krisztus keresztre feszítését írja le megdöbbentő részletességgel, körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt. Tehát amit a 22. Zsoltárban Dávid király az Ószövetségben leírt, az tényleg megtörtént, hiszen leírták az Új Szövetségben is. Ez azért figyelemre méltó, mert ekkor még nem is létezett ez a kivérzési módszer, tehát ekkor még nem feszítettek keresztre embereket. Ezen kívül az Ószövetség előre kijelentette többek között Jézus születésének a helyét és időpontját, hogy Szűztől fogan, hogy Júda törzséből fog származni, hogy Szamárháton fog belépni Jeruzsálembe, hogy el fogják árulni, hogy fel fog támadni, és még azt is, hogy a keresztre feszítésekor 12 és 3 óra között sötétségbe borul Jeruzsálem. Tehát mindezt mi már az Ószövetségi időben megjósolták, ami az Új Szövetségben végül beteljesedett. Tehát a Bibliát azt nem csak a vallásos ember könyvének mondhatjuk, hanem egy történelmi dokumentumnak is tulajdonképpen. Ti hogyan népszerűsítenétek a Bibliát? Nekem van egy ilyen kedvenc kis monológom ezzel kapcsolatban, amit mindig 9. osztályban, amikor a Bibliát tanuljuk, el szoktam mondani, hogy miért olvassuk a Bibliát? Hát azért, mert ebben aztán találunk kalandregényt, találunk szerelmes romantikus történeteket, vannak benne történelmi, aki a történelmet szereti, az is talál benne. Tehát mindenki, aki az énekeket szereti, vagy a versesebb történeteket, a Zsoltárok könyvét, tehát tényleg mindenki talál benne a saját ízlésének megfelelő könyveket. De ti hogyan népszerűsítenétek? Akár gyerekek körében, akár fiatalok körében, de ha van ötletetek, akkor felnőttek körében is hogyan népszerűsítenétek a Bibliát?
Hát nekem az első ötletem az így rögtön az volt, hogy így kisebb gyerekek körében mindenképp ilyen játékos módon, tehát ilyen társas játékokat és ehhez kapcsolódó játékokkal, fiatalabbaknak pedig azért ajánlanám, mert tényleg ebbe mindenki talál magának tetsző történetet, szóval ezekkel.
Igen, tehát bárki bármilyen nehéz helyzetben van, biztos, hogy a Bibliában talál olyan idézetet, ami...
Igen, meg igen. Nagy segítség is lehet szerintem ugye a fiataloknak, szóval...
Biola?
Hát manapság már sajnos nem olyan népszerűek a könyvek, de persze mesekönyveken keresztül is lehet, bár ez már elég népszerű manapság is, de ezen kívül, mivel a mai gyerekek a legtöbbet a telefonjuk vagy a gépük előtt töltik, ezért online játékokat is lehetne a Bibliával kapcsolatban, és a történetek megismerésével ugye kapcsolatban. Továbbá bibliai kiállítások vagy múzeumokra is el lehetne vinni a gyerekeket, és érdekes előadásokat is ugye hallgathatnak. Azaz, hogy érdekes előadásokat is lehetne tartani a gyerekek körébe ezekről.
Ugye kell eljátszani egy-egy történetet, egy-egy bibliodrámával. Milyen érdekes lenne például beszállnál Bálint Mózes szerepébe, vagy Ábrahám szerepébe, vagy valamelyik őtök eljátszaná Szűz Máriát.
Mi például általános iskolában egyébként passióztunk, az is így tök, tehát így tök jó volt.
Meg ugye betlehemeztünk is, és ez szerintem, aki ugye benne volt, mindenki nagyon élvezte.
Szóval igen, ezek, igen.
Van esetlen még a Bibliával vagy ezzel kapcsolatban gondolatotok, amit szívesen megosztanátok? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A hallgatóknak is köszönjük, hogy végighallgattak minket, hogy meghallgatták a gondolatainkat a Szentírással kapcsolatban, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alexander Dumas a Három testőr című regényének negyedik részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. A mai adásban a Köszönöm Uram, hogy hívtál címmel Wagner Viktóriáról készült portréfilmről beszélgetünk. 3:05 kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma II. Katapán egri püspökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónyai Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Imádság és böjt között Isten oltalmába ajánlották őket, mert sok viszontagságon át kell bemenniük az Isten országába. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A vértanúság nagy dolog ugyan, ám sokszor hamar elnyerhető, alig néhány pillanat alatt. Hűnek lenni azonban a mindennapok viszontagságaiban, helytállni a hivatásban, gyakran nehezebb és magasztosabb, mint a vértanúság, bár nem mindig kíséri elismerés és dicsőség. Az is vértanúság, ha valaki a kicsiben, az egyhangúban, a megszokottban hű és türelmes. Feltűnés nélkül hozza apró áldozatait Isten dicsőségére. Az életet csak az ismeri igazán, aki tud annak mélységéről is. Az embernek gyakran a kudarc adja meg a lendítő erőt. Az alkotó szellemnek meg különösen szüksége van olykor az elhagyatottságra, hogy a kétségbeesés mélyéről, a kivetettség távlatából vegye számba igazi feladatának magaslatát. Mózes is, Krisztus is a puszta magányába vonultak, mielőtt ige hirdetésre szánták el magukat. Nincs tehát nagyobb szerencse egy-egy hivatás számára, mintha egy időre megtörik. Mert aki a világot csak felülről látja, aki mindig a maga kezében tartja a mértéket, könnyen elfelejti igazi arcát. Uram, nem tudom hová és merre kívánsz vezetni, de mindenképpen egyet akarok érteni veled. Azt akarom, amit te akarsz. Így biztosan nem veszítelek el. Ha akaratodnak alávetem magam, akkor kezem a te kezedben van, még ha a földi poklok gyötrelmeit kellene is elszenvednem. Talán kívánod is, hogy olykor félelemben éljek, látszólag távol tőled. Ha ez a te akaratod, akkor ez az a jó, amit lelkem javára akarsz fordítani. Számomra megnyugtató, ha így is közel vagyok hozzád. Ha így gondolom, akkor bármi szenvedés vagy pokol vesz is körül, a te irgalmad gyermeke maradok. Thank you.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.